Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai ma 18 órakor közösen mutatnak be szentmisét Budapesten a Szent István Bazilikában az elhunyt Ferenc pápa lelki üdvért. Az eseményre a katolikus hívőket és minden jó szándékkal érkező embert szeretettel várnak. A szentmisét rádiunk élőben közvetíti. Ferenc pápa gyászszertartását szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, és Magyarországon is nemzeti gyásznap lesz szombaton. Az Európai Parlament magyar és az osztrák patriótái meg akarják óvni az Európai Uniót attól, hogy a vesztélybe rohanjon, ehhez fel kell lépni Brüsszellel szemben, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az osztrák nemzeti tanács elnökével, Walter Rosenkranzzal közös tájékoztatóján. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, Európa tönkretételét jelenteni Ukrajna gyors benyomása az Unióba, ezt megelőzően Orbán Viktor kormányfő tárgyalt az osztrák nemzeti tanács elnökével. Az Európai Bizottság lehetővé tenni a kohéziós alapok forrásainak átcsoportosítását a védelmi finanszírozásra. A rendelet javaslat értelmében a tagállamok önkéntes alapon áttehetnék a kohéziós alapok keretében számukra elkülönített forrásokat, védelmi ipari beruházásokra tehát és védelmi célú programokra. Nemzetközi terrorellenes gyakorlaton mentorálják a csádi hadsereget magyar katonák. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a NATO szövetségesek és afrikai partnereik számára rendezett közös hadgyakorlat célja a terrorellenes képességek és az együttműködés fejlesztése. A gyakorlatot Elefántcsontparton rendezik meg. Az Interpol elutasította a Magyarországon menedékjogot kapott volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes Marcin Romanowski körözését. Az Interpol a titoktartás elvére hivatkozva nem ismertette a döntés indoklását. Az ellenzéki politikus többek között az állami vagyonban kárt okozó szervezet bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg. A biztosító társaságok képviselőivel tárgyalt az áremelésekről a nemzetgazdasági miniszter. Facebook posztjában Nagy Márton azt írta, az élelmiszerkereskedők, a bankok és a telekommunikációs cégek után a biztosítók következnek. Az árrésstop bevezetése után a bankok és a telekommunikációs cégek is vállalták, hogy nem emelnek díjakat, vagy a korábbi áremeléseket módosítják. Jövő júniusig meghosszabbította a bölcsődei térítési díj támogatási programot a kormány, erősítette meg az M1 Állami Televízióban a családokért felelős államtitkár. Konz Zsófia közölte, bővítették az adható támogatások mértékét is. Az alacsony fizetések miatt sztrájkolnak ma az önkormányzati köztisztviselők 20 településen. Van, ahol egész nap szünetel az ügyintézés, máshol csak 2 órára áll meg a munka. Az érintett önkormányzati hivatalokban csak a halaszthatatlan ügyeket lehet intézni. Utcák és járdák felújítására pályázhatnak falusi önkormányzatok. Az érintettek legfeljebb 45 millió forintot igényelhetnek, míg járda felújítás esetén a maximális támogatási összeg 10 millió forint. Országszerte egyre komolyabb problémát jelent a lakhatás az egyetemi hallgatóknak. 310 ezer diákra kevesebb, mint 50 ezer kollégiumi férőhely jut, írta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Jogerősen bűnösnek találták Ceglédi Csabát az ördögügyvédjének ügyében. A Demokratikus Koalíció korábbi politikusára, mint bűnsegédre 600 ezer forint pénzbírságot szabtak ki. Új, több éves gázai övezeti tűzszünetre tettek javaslatot a katari és egyiptomi közvetítők. A BBC értesülései szerint a tisztviselők 5 és 7 év közötti fegyverszünetet kezdeményeznek, melynek részeként az összes izraeli túszt, illetve az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyokat is szabadon bocsátanák. Beperli az amerikai szövetségi kormányzatot a Harvard Egyetem, miután a múlt héten Donald Trump 2 milliárd 200 millió dollárnyi támogatást vont meg az intézménytől, írta az NBC News. Ellen Garber, a Harvard elnöke úgy fogalmazott, a kormány túlkapásainak súlyos és hosszú távú következményei lesznek. Spanyolországban kitiltja az ultrafeldolgozott élelmiszereket és energiaitalokat az iskolákból a kormány. Emellett a kabinet korlátozza az olajban sült ételek számát, továbbá a félkész termékek használatát a közétkeztetésben. Megváltoztatta a szavazás szabályait az Oscar-díjnál az Amerikai Filmakadémia. Mostantól a tagoknak minden kategóriában meg kell nézniük az összes jelölt filmet ahhoz, hogy szavazhassanak a díj odaítéléséről. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de ismét gomoly felhők képződnek, és a déli óráktól elszórtan előfordulhat zápor, zivatar, amelyeket felhőszakadás, illetve erős vagy viharos széllökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mely nem fogy el sosem. Megköszöntő reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. április 23-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a technikai segítséget pedig Fehér Józsefnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli csevegő című műsorunkban ez alkalommal egy szívátültetésen átesett édesanyja történetét ismerhetik meg. 9 órától híreket hallanak, majd Múltunk pillérei című műsorunk következik, melynek mai adásában Martyrius és Lukács egri püspökökről Budapéter atyával Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
A neve az eleve kicsit furcsa, ugye Martyrius, Martyrus, Martinus néven is szerepel, ugye ez a Martyrius név, ez ritkának számított abban a korban is, bár Sugár István megjegyzi, hogy szintén a középkorból, 1296-ból egy patai főesperesnek is ez volt, Martyrus volt a neve.
9 óra után Tokaji vételkörzetünkben Kilátó című regionális műsorunk szól. Ugyanebben az idősávban Kisújszálláson Napról Napra című regionális műsorunkban. Ezúttal Bollók Mátyás néval beszélget többek között a matyó tojás festésről, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Kedves riportalanyunk a közelmúltban elhunyt, és ezzel a riporttal emlékezik rá a szerkesztő. Következzen most rövid ajánlónk.
Tehát ha én festek 30-40 darabot, abban úgy gondolom, hogy nehéz kettő egyformát találni. Tehát ez visszavezethető arra a stílusra, amit az asszonyok, az íróasszonyok a kötények rajzolásánál, az ingújak rajzolásánál csináltak. Amikor tervezett mintákat és kis sablonált mintákat hímeztek, az már nem volt ugyanaz. A tojásnál megmaradt ez a szabad tevékenység. Nem egyforma a felület, nagysága, görbülete, színe, arányai. És nem egyformán csúszik az ember keze egy-egy sziromnál. Ez benne az, ami nagyon változatosá és érdekessé teszi.
10 órától hírek, majd kezdődik Szószóló című műsorunk. A mai műsorban egy érdekes könyvet ajánlunk hallgatóink figyelmébe, mely bemutatja az Esztergomi Ferences Gimnázium történetét. Szó lesz még a Miskolci Katolikus Iskolák teremtésvédelmi felelőseinek találkozójáról, és megtudhatjuk, mikorra készülnek el a Sárospataki Bazilika színes üvegablakai. Bereckei Miklós Sárospataki plébános szólal meg ajánlónkban.
Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva.
Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Otthon ízei című műsorunk. A mai adásban többek között a gölődin leves elkészítését és burgonyával készített tésztákat ismerhetnek meg. Bejátszásunkban Sülye Károlynét hallják.
Lehetett ezt ilyen kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe, de itt az Alföldön hívják még gölődin levesnek, gölödénynek is. Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már nudlit vagy gombócot főztünk.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Csóri Sándor, Rejtsétek el a csodát című versét Sárosi Kinga mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Adalbertről emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben egy korábban készített összeállításunkat hallhatják, amelyben Ferenc pápára emlékezünk. Életútját és füves könyvét dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára mutatja be. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.
Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ne menj el, ajtóm előtte nyitva áll, s várom, mi az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál.
szívünk vágyik újra rád. Tézelés erővel jelenléted már leszáll. Jelenléted ránk leszáll.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban ez alkalommal Szűcs Katalin szívtranszplantáción átesett édesanyával, valamint Visnovszki Ramóna mentálhigiénész szakemberrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, különösen az egyik vendégemet. Szerintem csodával határos mód, hogy egyáltalán most itt ülhet közöttünk, hiszen szívátültetésen esett át. A témánk egyébként szerintem amiatt is nagyon fontos, hogy nagyon sok a szívbeteg ma Magyarországon. Nyilván a te szempontodból ez egy genetikai betegségre vezethető vissza. Honnan indult a te történeted, hogy szívbeteg lettél, és ez ugye kiderült?
Hát igazából nekem a nagymamám volt szívbeteg, és akkor utána az anyukám is elkapta, anyukámnak az húga is elkapta, és én is elkaptam. Tehát így női ágon megy. Hiába mondják az orvosok, hogy nem, női ágon öröklődik ez a szívbetegség. Tehát...
Ennek mikor lett tünete? Tehát gyerekkorodban már esetleg érezted, hogy vannak, lehet probléma?
A gyerekkoromban azt mondták az orvosok, mert én elájultam például folyamatosan, és akkor azt mondták, hogy mert hisztis vagyok, és mondta anyu, hogy én soha nem voltam hisztis. És hát arra fogták végül is, hogy hiszti, de már gyerekkoromban volt, és 14 éves koromban vette észre a házi orvosom, hogy nem olyan a szívhang, amilyennek kellene lenni. Akkor beutaltak Budapestre a Honvéd kórházba, ott kivizsgáltak, akkor mondták, hogy hát igen, örököltem. Legjobban ugye a nagymamámére hasonlít ez a szívbetegség, mert egy pici eltérések azért vannak benne. És hát onnantól kezdve végül is tudom, igen, hogy szívbeteg vagyok.
Hogyan kell elképzelni a te betegségedet? Mi történt a szíveddel?
Ez igazából folyamatosan ilyen nagyon picit gyengülsz folyamatosan lefelé, de ne úgy képzeld el, hogy most te jól vagy, és akkor legyengültél, hanem fokozatosan, és de én ezt természetesnek vettem. Mondjuk már az furcsa volt az általános iskolában, hogy például nem bírtam futni a többiekkel úgy, és nem tudtam, hogy miért. De úgy nem zavart, csak az zavart, hogy nem tudok futni például. Úgyhogy ilyen erőnléti dolgok voltak, amik így rosszabb. Hát meg mondjuk 19 éves koromban folyamatosan például ájultam elfelé. Mindig.
Tehát a te szíved tulajdonképpen jóval többet kellett, hogy dolgozzon, mint egy átlag gyermeké.
Hát végül is igen. Végül is ez a sportszív, amit mondanak, hogy az a betegségem, ez a hipertóniás kardiomiopátia. Hát... Nagyobbodik megfelé, ami most ugye neked 7 mm középen az a választófal, nekem már 18 mm volt. És hát nagyon rossz volt már, tehát végstádiumban voltam.
Visszatérve kicsit még a gyerekkortól kifelé, egy előrébb vezető útra, ott hogyan folytatódott tovább az egészségi állapotod?
Hát én igazából, megmondom őszintén, én nem vettem komolyan az egészet. Tehát én nem vagyok szívbeteg. Úgy valahol tudatomnál volt, hogy én szívbeteg vagyok, de nem szedtem rá gyógyszert, tehát én nem foglalkoztam vele. Én éltem úgy az életem, mint ahogy más, csak szívbetegen. Azt hittem, hogy ez így természetes, hogy így gyenge vagyok, nem jól vagyok, stb. De mondták a kolléganőim is, hogy hát én dupla annyit dolgoztam például, mint ők, mert amikor anyukám meghalt ugye 50 évesen, akkor én jártam haza éjszakás után, nem aludtam, mentem haza először a Tesco-ba, bevásároltam, egész nap főzőcskéztem otthon apukámnak, utána következő nap mentem éjszakára, az éjszakás előtt mentem a Vikkent házat csinálni, mert akkor megkaptam én a Vikkent házat, és akkor mentem azt csinálni, utána éjszakás után mentem haza, megint főztem apunak, következő nap nappalosba mentem dolgozni, tehát én non-stop dolgoztam, amikor más aludt, én akkor is dolgoztam szívbetegen.
És hát végig csináltál egy várandóságot, hiszen van egy nagyfiad, most már mondhatom így, hogy nagyfiad.
Hát igen, a várandóság hát nem telt annyira jól, mint ahogy telnie kellene egy várandós anyának, mert például én nagyon sokat feküdtem otthon, teli lett a lábam vízzel, meg voltam, tehát teljesen vizes voltam. De a dokim azt mondta a házi orvosom, hát majd nekem császározni kell, és akkor bementem, kértem egy ilyen papírt, mondták, hogy hát nem vették komolyan, hogy nem írják rá, hogy császározzanak. Mert akkor volt ilyen kavalkád a kórházban, szerintem, ha jól tudom. És akkor ő megírta a papírt arról, hogy már pedig engem császározni kell, mert ha nem császároznak meg, akkor vagy én maradok ott, vagy a gyerek. De egészséges lett.
És egyébként szép. A szülés is, a császár is végül komplikációmentesen történt?
Igen, nagyon féltem a zaltatástól, hogy gerincbe adják az érzéstelenítőt, és a jó Isten megint figyelt rám. Mentem a 38. héten a vizsgálatra, és akkor ott voltak várandós anyukák, tehát ilyen túlhordottak, stb. És rossz lett a gyereknek a szívhangja. És mondta a doki, így rögtön megszólalt, azt mondja, csak ennyit mutatott, műtét. Én néztem rá, mondom, doktor úr, hazamehetek a cuccomé, mert össze volt pakolva a cucc. Azt mondja, te hogy megy haza, tehát még így, ahol a nővérek meg ilyenek járkának, ott kísértek fel a szülészetre, pont Gerendai Terike volt a szülésznő, hát ő is lett volna, meg ő a barátnőm, és akkor mondta, hogy hát soha jobbkor, felmentem, és hát végül is megint jött a rossz szívhang, tehát nem gerincbe adták az érzéstelenítőt, hanem abba a pillanatba a doki is felugrott, azt mondja, nem jó lett a szívhang, felugrott a doki, rögtön szaladt az altatóorvosi, engem dobáltak egyik ágyról a másikra, tehát ilyen sokkot kaptam, tehát akkor így nagyon megijedtem, hogy valami baja van a gyereknek. És akkor sírva aludtam el, de nagyon aranyos volt az altatóorvos, mert simogatta a fejemet, ne féljen, nem lesz semmi baj. De igazából az volt, azt mondta a doktor úr, hogy azt gondolták, hogy a gyereknek a nyakára van tekeredve a körtözsinór, és nem volt semmi baj a gyereknek. Tehát így nem kellett gerincbe érzéstelenítő, hanem elaltattak. Tehát tudta a jó Isten, hogy mennyire félek tőle.
Ha azt nézzük, hogy neked mondták ugyan, hogy van problémád a szíveddel, de te azt mondtad, nem vetted komolyan
hát
ezt a helyzetet.
Nem.
Ők mivel kecsegtettek volna, hogy mit kellene szedned ahhoz, vagy hogyan kellene élned, hogy mondjuk jobban legyél?
Hát végül is írtak fel egy gyógyszert, amit folyamatosan nekem kellett volna szedni, de amíg én úgy éreztem, hogy én jól vagyok úgy szólván, én addig nem szedtem. Tehát így nem foglalkoztam vele, még azzal se. És akkor utána már, amikor éreztem, hogy egy kicsit nem, hát már annyira nem jó, akkor kezdtem elszedni. De hát akkor sem szedtem annyira durva gyógyszereket, mert sokan szedik a konkort, és nincsen igazából semmi bajuk a szívüknek, és mégis szedik. De hát nekem csak ennyi volt, egy fél konkor, amit szedtem.
Ha azt nézzük, hogy ha szedted volna a gyógyszert a terápiás javaslat szerint, akkor mondjuk lehet, hogy jobban lettél volna ezekben az időkben?
Nem. Én nem gondolnám, hogy én tovább éltem volna, mint például 55 év. Tehát ilyen anyukám, meg nagymamám, hogy 50 évesen halt meg, nagymamám 52 évesen halt meg, én nem gondoltam volna most már így, hogyha visszagondolok, hogy én tovább éltem volna. Tehát ez így volt a jó. Hogy, mert mondta a doktornő is, most, ahogy most bevittek a kórházba, a doktornővel beszélgettem, és akkor mondta, hogy hát mondom, meddig éltem volna tovább, és akkor mondom, igaz, hogy így jártam jobban, azt mondja, igen, így jártam jobban, hogy kicserélték a szívemet. Tehát most 65 év felett már nem is műtenek szívet, tehát nem is cserélnek ki szívet, és nagynéném meg 66 éves volt.
Miben különbözik a te betegséged az övékétől? Így felmenőjel.
Így nem tudom annyira, így nem mentem bele, nem is érdekel, tehát kicserélték most már jól vagyok egy 35 éves szívvel, teljesen jól vagyok.
Thank you.
Mikor kezdődött, hogy rosszabb lett az állapotod, amikor már sűrűbben kellett járni orvoshoz, vagy egyéb más?
6 évvel ezelőtt, amikor kijött, de már 8 évvel ezelőtt igazából, akkor voltam utoljára bulizni is, meg bárhol, mert mindig nagyon fáradt voltam, állandóan csak pihentem, nagyon nem jól voltam. És akkor ugye 6 évvel ezelőtt ütötték ki először a szívemet, és akkor onnantól kezdve, tehát 2019 óta folyamatosan feküdtem úgy otthon. Tehát ilyen otthoni dolgokat megcsináltam, de például lencsináltam egy kertet, és egyszerűen nem volt erőm rá, tehát ilyen apróságokra.
Nagyon hamar
elfáradtam. Figyelj, nagyon.
Ez egy nagyon fontos pont, amit azt gondolom, hogy a hallgatóknak is lehet, hogy érdemes elmagyarázni, hogy miért is kellett kiütni a szívedet, tehát hogy nem életmentés volt éppen akkor.
Nem. Szívritmuszavarom volt igazából. Túlszedtem egy gyógyszert, sokáig szedtem azt a gyógyszert, amit alapból nem is szabadna. Tehát már ilyen nagyon időseknek írják fel azt a gyógyszert, és nekem is felírták, és én ezt tovább szedtem, mert még persze akkor sem hallgattam az orvosokra, és én attól jól éreztem magam, és akkor szedtem tovább, és állítólag attól lett a pajzsmirigy bajom. Én mindig alul működtem, a pajzsmirigyem nekem mindig alul működött. És amikor szedtem ezt a gyógyszert, akkor meg egyszer csak így átfordult, fogytam, vagy tehát 10 kilót, akkor abban a pillanatban, és akkor hát a pajzsmirigy okozta ezt a bajt. És utána...
És hát, ilyenkor befektettek. Direktbe kiütötték
igen,
a szívet.
Igen, ilyenkor 3 napig bent vagyunk. És akkor kiütötték a szívemet. És akkor
de
utána,
mi volt a cél ezzel?
Hát, hogy megint rendesen dobogjon, ugye, mert a szív ilyenkor össze-vissza kalimpál, tehát nem ilyen rendesen, mint ahogy kellenek, hanem ilyen nagyon össze-vissza, kihagy, gyorsan dobog, minden, ami lehet. Hát a... Tehát úgy éreztem akkor magam, amikor ilyen ritmuszavarom volt, attól függ, tehát mindegyik más volt egyébként, de az első ritmuszavaromnál én a mondjuk, hát így sem mentem 100%-on, mert már szerintem csak 50-en mentem, de én 100-nak éreztem mondjuk, de mondjuk 50-ről így lementem 10%-ra. Tehát nem volt erőm semmire. Az ég adta a világ nagyon.
És hát eljött az a pont, amikor az orvosok is úgy látták, hogy itt már csak egy dolog, ami megmenthet, az a szívtranszplantáció.
Hát igen, ez a 11. kiütés után.
11. kiütés.
11. kiütés után volt itt tegerben. Megvizsgált egy doktornő, és akkor mondta, hogy hát menjek fel Pestre. Felküldtek Pestre a Honvéd kórházba. Ott kifogtam egy tündéri doktornőt, tehát tényleg az volt. És akkor ő mondta, hogy hát, ő tudja, hogy mi a megoldása, mondom, de hogy tudod, te mondom, biztos, hogy nem, mondom, még a pacemakert sem engedem, hogy beültessék, nem, még más, mondom, esetleg abláció, és akkor mondta a doktornő, hogy hát akkor azt mondja, szívtranszplantáció. Hát, ha nem ülök, akkor leültem volna, mondjuk elkezdtem pityeregni, hogy most akkor én ezt túlélem, és akkor mondta a doktornő, miért ne élné túl? De mondom, hány százalék, hogy túlélem? Azt mondja a doktornő, 100%. És akkor elmesélte az ő történetét, hogy az anyukája nem is volt szívbeteg, és akkor rákos volt, és akkor a kemoterápia tette tönkre annyira a szívét, hogy 64 évesen cserélt itt ki az anyukája szívét. És akkor, hát mondom, azt mondja, most nem szeretnél, vagy gondolkodtam, hát ez az egy választásom
van. Hát ez
van,
egy nagy kérdés,
úgyhogy,
de
akkor azt mondtam, hogy hát persze, hogy szeretném, én élni szeretnék tovább. Tehát
mennyit kellett egyébként a szívre várnod?
Márciusban ütötték utoljára a szívemet, májusban voltam fel Pesten vizsgálaton, júliusban hívtak be Pestre, ha jól tudom, vizsgálatra. Hát figyeljen, 2,5 hónapot vártam az új szívemre.
Az nem egy hosszú idő.
Nem. Elmentem a transzplantációs bizottságra, hát ott is voltak annyian, de hát mindegyik tündér volt, kedvesek, aranyosok, mosolyogtak, sőt, történet. Bemegyek a kórházba, és akkor a sógornőmmel mentem, mondom, jött egy férfi, és akkor megkérdeztem tőle, ne haragudjon már, merre van, mondom, a transzplantációs bizottság. És akkor mondja a doki, hogy hát doki, hát nem tudtam akkor még, hogy doki, mondja, hogy erre meg erre, tudják mit, azt mondja, elkísérem én magukat. Hát mondom, köszönjük szépen. Azt mondja, miért, kit kell transzplantálni, de ilyen nagyon-nagyon aranyosan. Hát mondom, én engem kell transzplantálni, de mondom, más se bánnám, ha holnap vinnének. Azt mondja, miért mondom maga, kicsoda? Ja, azt mondja, ezt kell mondani nekünk majd bent. Miért mondom maga, kicsoda? Azt mondja, én vagyok a pszichológus. Tehát akkor, amikor már bementem, mindenki röhögött, és már tuti volt, hogy nekem kicserélik a szívemet, tehát éreztem, hogy kicserélik. Volt ott két orvos, nagyon helyes. Az egyik a Szaksz Balázs, a másikat nem tudom, hogy hívják, de a másik műtött. És kérdeztem tőlük, hogy mondom, ki fog engem műteni? Így egymásra néznek, vagy én, vagy én. Vagy lehet mind a ketten. Tehát annyira aranyosak voltak. Nagyon, nagyon.
Azóta, hogy megműtöttek, te most hogy érzed magad? Mennyire változott meg az életed?
Jaj, teljesen. Hát olyan vagyok, mint voltam, de még ettől jobbat várok, mert ugye jó a szív. Úgyhogy...
Ezt azért akkor a mindennapokban érzed, hogy többet bírsz most?
Persze, már? Hát figyelj, ég is föl, tehát megyek állandóan, főleg, hogyha jól vagyok, akkor meg. Mert ugye vannak itt is hullámvölgyek, meg mindenhol jobban vagyunk, hol rosszabbul, most is két hetet voltam kórházba, túlszaporodott a vírus bennem, a herpes vírus, és akkor ugye ez neki megy a szívnek is, hogyha le van gyengülve az immunrendszer, az enyém meg nullán van igazából.
Nullán van az immunrendszered, mert hogy még csak nem is erősítheted.
Nem.
És ennek
nem.
Mi az oka?
Hát a prográfot kell szednem, ez a kilökésgátló a szívbetege, vagy hát a transzplantáltak szedik ezt a prográfot, úgyhogy ebből kifolyólag nem is erősíthetem az immunrendszeremet.
Tehát, hogy nehogy kilöki a saját szervezetet,
igen,
az
igen,
új szervet.
Igen, és ezt tehát még élek, szednem kell.
Hogyan változtak meg egyébként a mindennapok, mert gondolom, hogy ilyen állapot mellett munkát sem tudsz vállalni.
Hát sajnos nem még egyelőre, mert ugye 5 évig én otthon feküdtem. És van, aki transzplantálnak is, 6 hónaposan ő már elkezd mondjuk én 4 órásat bevállalni. De hát ezt az 5 évet nem tudom, nem, tehát én nagyon erős vagyok, meg én nagyon megyek, meg én mondják, hogy hát komolyan nem vagyok normális, mert tényleg, ahogy én viselkedem, az nem normális, hogy egy szívbeteg ennyi mindent, meg egész nap megy, meg csinálja, meg minden, de
vannak segítőid, hát egy közül itt van mellettem,
persze,
közöttünk.
Ramona is, na, meg mindenki.
Hogyan ismerkedtetek meg?
Igazából én Katát már ismertem a kútról, amikor ott dolgozott.
Tehát benzinkúton dolgozott
Kata.
Ott dolgoztam 20
és évig. Igen, tehát ott ő sokáig ott volt, és mindig nagyon szimpatikus volt, mosolygós volt, kedves volt, tehát hogy így lehetett érezni, hogy egy jó ember, tehát szívesen mentem be oda, és egyszer a közösségi médián megláttam egy posztját, ezt a posztját, hogy mi történt vele, hogy szívátültetésen esett át, és azonnal írtam rá. Sose felejtem, hogy Nyíregyházán feküdtem az ágyba, és akkor este írtam neki, hogy hú, Kata, mi történt, hogy egy csoda vagy, hogy mi mentél keresztül, és hogy egy ilyen nagyon pozitív, tehát már ott is egy pozitív posztja volt, és írtam rá, hogy bármiben, hogy találkozzunk már, és beszélgessünk már mindenben, amivel csak tudok, segítek neked. Tehát így indult a kapcsolatunk.
Na, mondjuk ez is nagyon kevés, aki így fordul a másikhoz, hogy amiben tudok, segítek. Uh-huh. Egyébként mennyi? Hány ilyen ember vett körül téged?
Hát figyelj, például amikor feltettem az első posztomat, az első 1 percen belül már rögtön 200 000-et utalt az első ember. Mert pénz segítséget kértem, mert annyira nem jó, hát rosszul álltam anyagilag, hogy mondom, vagy ezt választom, hogy kérek segítséget, vagy azt, hogy megint tönkreteszem a szívem az idegességtől, hogy nincs pénzem, nem tudom, hogy mi lesz.
te abban is segítettél, ha jól tudom, hogy ugye a fiúról is gondoskodtál időnként, ugye, a fiáról?
Igazából, hát nem is tudom, most inkább visszamennék arra a pontra, hogy... Tehát, hogy amikor beszélgettünk, ugye Katával találkoztunk személyesen, akkor azért az is kiderül számomra, hogy ő is egyedülálló, mert ugye ezt én nem tudtam. Anya, mint ahogy én is, és egyedül neveli a fiát, a kamasz fiát, mint hogy nekem is van egy kamasz lányom, és ugye beszélgettünk nagyon sokat, hogy nem tudott dolgozni, hogy pénzügyileg milyen nehéz, nincsenek rokonok, nincs segítsége, és ugye azonnal az volt bennem, hogy tényleg mindenben, tehát hogy bele százszékekosan át tudtam érezni azt, hogy én ugyanígy lennék, hogyha nekem lenne bármilyen egészségügyi kihívásom, és bármelyikünkkel megtörténhet bármi. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki ezzel a hozzáállással tud közlekedni ebbe a világba, mert tényleg bárkivel megtörténhet bármi. És ugye itt jött az a gondolat, hogy ugye nekünk van egy nagyon jó csapatunk, akikkel együtt dolgozunk már régóta, nagyon jó kis profi csapat, összejöveteleket szervezünk, ahol az emberek tudnak egymással találkozni, beszélgetni újra egymásról, egymásnak segíteni, tehát ezeknek a találkozóknak ez is egy célja. Másik ugye a táplálkozás, az egészséges táplálkozás, a tudatosság az életmódban, életmód programokat, váltásokat csinálunk. Én ugye a mozgást képviselem, van egy kolléganőm, aki Harmat Erzsébet, ő a természetgyógyász és hangtájterapeuta, lélekgyógyász, akkor van egy kolléganőnk, aki integrált szakács, ő a Balogh Krisztina, van egy a Lovász Krisztina, ő masszőr, aki 20-féle masszázs technikával dolgozik, de szépségtanácsadóink a Szaluki Jánosné Marcsika és a Hódosiné Esztár, tehát hogy mi tényleg egy ilyen kozmetikusunk, Kovács Krisztina, és de több kozmetikusunk is van, tehát hogy ugye itt itt azért nagyon, tehát egyfelől az is célunk, hogy szakmailag tudjunk segíteni ezeken a területeken, illetve főleg az, hogy ez egymás, főleg így a pandémia után, hogy kicsit a közösséget újra összehozzuk, az embereket összehozzuk, mert azért eltávolodtak az emberek egymástól, mindenki a maga kis világában zártan él, egymástól elhatárolódva, tehát hogy ez is benne van ebben, úgyhogy rögtön jött a gondolat, hogy azon kívül, hogy be kellett mennie Katának akkor a kórházba, és ugye itt a ugye nekem is egy kamaszlányom van, ők nagyon gyorsan összebarátkoztak, én mondtam, hogy hát akkor hozd ide a fiad, itt lesz addig nálunk, tehát ez nem is volt kérdés, így belegondoltam, hogy Istenem, ha én lennék így a lányommal, hogy a lányomnak ez milyen nehéz ez a dolog, hogy így hirtelen eltűnik az anyukája, és akkor azt se tudja, hogy mi fog történni vele, hogy azért ez egy nagyon nehéz dolog egy kamasz gyerkőc életében, és ugye én megismertem Alit, egy borzasztó gyönyörű srác, egy ilyen tiszta szív, lélek, az Olivér is olyan, mint az anyukája, és abban másodpercben megszerettem, ahogy megláttam, és így teljes mértékben az volt bennem, hogy amiben csak tudok, segítek a gyerkősznek is. Nyilván ez nem egy egyszerű dolog, hogy hirtelen valaki otthonába ott teremni, tehát ez is egy nehéz dolog neki, csak bárki bele gondol ebbe. Pont meséltem a lányomnak is, hogy csak gondoljon bele, hogy ez nem is tud az ember bele gondolni addig, amíg nem történik ilyesmi talán. Tehát, hogy tényleg ez mennyire lelkileg mind megy keresztül ilyenkor egy kamasz srác, úgyhogy nyilván ami csak megfordult bennem, mindenben az volt bennem, hogy segítek, és akkor így indult a közös munkánk, úgyhogy ő a kórházban volt Kata, én meg már elkezdtem dolgozni, meg szervezkedni, meg felvenni az emberekkel a kapcsolatot az ő ismeretségi körében, meg a sajátjaimmal, tehát hogy az volt bennem, hogy ki kell mennünk, vagy kollégáink is mondták, hogy az volt bennünk, hogy ki kell menni Katás pólóba a dobótérre, hogy segíteni tudjunk neki, akkor kimegyünk. Tehát, hogy mind ötleteltünk, hogy hogyan segítsünk a Katának. Tényleg volt egy este, amikor összejöttünk, erről nem is tudsz, összejöttünk többen, és akkor hogy segítsünk Katának. 25 éve dolgozom ebben a szakmában, ugye én mentálhigiénész szakember vagyok, tehát, hogy tényleg számtalan családnak tudtunk az elmúlt években segíteni, és nyilván az a célunk, tehát hogyha lehet kérni segítséget, akkor azt a segítséget szeretnénk kérni, hogy tényleg Kata élete útja is tudja haladni, hogy olyan emberek jelentkezését várjuk Egerben, vagy vidéken is bárhol, akik segítenek összejövetelek szervezésében, ahol az embereket össze tudják hozni. Hogy most ez családi formában, vagy rendezvényen, vagy művelődési házban, vagy bármilyen formációban, az teljesen mindegy, ahova oda tudunk menni, és akkor ott ezeket a szolgáltatásokat át tudjuk adni, tudunk segíteni az embereknek ott az adott közösségben, ugyanúgy, ahogy itt Egerben, és azzal Kata útját is tudjuk segíteni, mert hogy most ez a cél, hogy ő stabilizálódjon ilyen téren is, és hogy tényleg elérje úgy az új szívvel az új életét, az új házát, meg mindent is, meg hát ott van a fia, akit még fel kell nevelni.
Úgyhogy, és igen. Hogyan telnek most a mindennapok? Tehát most hol tartasz a keresésben, vagy mik a terveid, vagy egyáltalán vársz-e még segítségre? Szükséged van-e még segítségre?
Nekem most az a tervem igazából, hogyha jobban leszek, akkor én el szeretném adni a lakást, legfőképp. És én ki szeretnék költözni egy weekend házba. Tehát ha eladtam a lakást, én most utána a házzal szeretnék majd foglalkozni. Várok-e valami segítségre? Hát én mindig azt mondom, hogy nem várok, de így jönnek. Tehát mint például Ramóna is. És mindig a legjobb pillanatba küldik őket. Tehát amikor mentem műtétre, még nem tudtam ugye, hogy mikor megyek műtétre, mert csak egyszer szólnak, és ott vannak 5 perc múlva, érted? Ez így működik. És akkor mondtam a Jóistennek, hogy mondom, arra kérem, hogy szeptember közepén, hogy elindítom a kisfiamat az iskolába, akkor már vihetnek. És szeptember 15-én vittek. Úgyhogy annyira meghallgat és segít.
Adott neked erőt a hited?
Sokat.
Ilyenkor egyébként, amikor nehezebb időszakban voltál, és esetleg úgy elfáradtál tényleg lelkileg,
nagyon,
akkor
nagyon.
Az ima esetleg az segít? Tehát imádkoztál?
Imádkoztam, persze. Mindenféle gyógymódhoz, tehát még akkor sem hittem el, hogy nekem a szívem ilyen rossz. És mindenféle gyógymódot, amit el tudsz képzelni, tehát az ilyen alternatívat. Én mindent próbáltam, mindent. Tehát csak rossz volt a szívem.
És csak kellett az orvosi segítség.
Igen.
De hát veled volt akkor.
De velem volt a Jóisten. Hát a kórházban, amikor 3 hónapig ott voltam, és sztrókot is kaptam, és nagyon nem jól voltam. Tehát akkora volt a hasam, mint egy 8 hónapos terhesnek, a lábaim duplára megdagadva. Lappangott ott benne a víz, és egyre csak dagadt. Volt ott egy néni. Ő mindig ezt a rádiót hallgatta, és kért nekem imát, mert minden este lehet kérni, hogy imádkozzanak. Igen, és akkor betelefonált, és akkor kérte nekem az imát, hogy értem imádkozzanak.
Hogy összeérnek a szállat.
Nagyon.
És hát rengeteg terv és teendő van. Nagyon igen. Köszönöm, hogy itt voltatok, és elmeséltétek.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szűcs Katalin szívtranszplantációnát esett édesanyával és Wisnowski Ramona mentálhigiénis szakemberrel beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Fehér József nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.